Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Hát kedves gyülekezet, tisztelt jelenlevők, különleges vasárnapon vagyunk itt együtt, több ok miatt is, hiszen egyrészt július közepe van a nyárnak a középső vasárnapja, a középső hétvégéje, és másrészt pedig elérkeztünk Eszter könyvének a közepéhez, úgyhogy pont összeillenek a dolgok. Eszter könyve 10 fejezetből áll, és az 5. részt nézzük ma meg. Erre a napra fejben már 1-2 hónapja nagyon készülök, be kell valljam nektek, és nagyon befolyásolt személyes érintettségem is, annak okán, hogy milyen időszak áll előttünk Veronikával, és hát a gyülekezetünkben egyébként 2 csodálatos nap is jön, 2 esküvő is, a jövő héten Judit és Sebastiánnak, és utána azt követő héten Veronikának és Krisztiánnak, és hát ezek a mennyegzők és házasságkötések így inspiráltak, hogy mindenképpen szerettem volna valami módon a házasságról beszélni. A Biblia alapján a házasságról úgy, mint férfi és nő kapcsolatáról, kibővítve és kiszélesítve pedig, mint Isten és népe, valamint Krisztus és az egyház kapcsolatáról, viszonyáról. Úgyhogy nagyon hálás vagyok annak, hogy a mai rész, az Eszter 5. fejezete is támogatja ezt, és pont segítségemre van ebben, hiszen Eszter királyné lakomájáról lesz ma szó, picit majd átismételve az előző történéseket, és 2 főszereplő pedig nem más, mint a királyné és a király, férj és feleség. Mielőtt tehát elolvassuk a mai részt, szeretnék segíteni abban, hogy el tudjuk helyezni az Eszter könyve 5. részt és az egész könyvet, így történelmileg, picit földrajzilag. A Krisztus előtt 450 környékén vagyunk, és a Biblia 4 egymást követő nagy birodalmából éppen a második uralkodik. Ezek a nagy birodalmak, ezek Babilon, a Méd-Persa birodalom, a görögök és a rómaiak. És most tehát a második, a Méd-Persa birodalom vette át az uralmat Babilontól. Mert hogy Isten ígérete az volt, hogy 70 év után megszabadulnak a zsidók a babiloni fogságból, és ez nem más, mint Círusz vagy Kűrosz személyében a perzsák vetettek véget a babiloni birodalomnak, és olyan törvényeket hoztak, amely lehetővé tette egyrészt a szabad vallásgyakorlást, másrészt a zsidók hazatérését. Kűrosz, jó ez a név egyébként, Círusz, nem összekeverendő Kroiszosszal vagy Krőzussal, aki szintén egy korabeli, Krisztus előtt 560 körül élő lüdiai király, ő a mesés gazdagságáról híres, kicsit kortársak majdnem Kűrosszal, de ez a Krőzus, ugye szoktuk mondani, krőzusi gazdagság, ő a legrégebbi fennmaradt pénzérméknek a kiadója. Visszatérve tehát a Méd-Perzsa birodalomra és arra, hogy a zsidók hogyan élték át ezt az időszakot, a nép, az, akik a fogságban voltak, egy részük ott maradt, mert 70 év alatt azért elég komolyan berendezkedtek, és vállalkozásaik, házaik, lakásaik, földjeik alakultak a távolban, és egy másik részük pedig hazatért. Erről számol be több bibliai könyv is, és olyan alakok merülnek föl, mint Zerubbábel, Esdrás vagy Nehémiás, és mind-mind láthatjuk ezekben a könyvekben Izrael népének, a fogságban levő részének egy kisebb töredékének a hazatérését, templomépítését, lelki megújulását. De vannak mások, akik Perzsiában maradnak. Perzsia, mai Irán, Irak, Irán, talán erre a részre tehetnénk, így el tudjuk képzelni a fejünkben a térképen. Ez akkoriban Tigris és az Eufrátesz vidéke, egy nagyon bővízű, gazdag, jó termőfölddel rendelkező vidék volt, és földrajzilag szinte mondhatnánk, hogy a világ közepe, a világ, akkori világ egyik közepe. Eszter története tehát a birodalom székhelyén, Súsán vagy Szúza városában, várában játszódik. Elég mozgalmas és hollywoodi filmbe illő Eszter könyvének a 10 fejezete. Csináltok is belőle filmet, fantasztikus a történet. Most én nem akarom elmondani, bátorítalak benneteket, olvassátok el, olvassátok újra. Talán egy rövid üzenetet emelnék ki az egész könyvből. Az Eszter története lényegében egy nép megmeneküléséről, méghozzá a zsidó nép megmeneküléséről szól, ahol Eszter királyné, maga is zsidó leány, központi szerepet kap, közbenjáróként. És hogyha gondolunk a Bibliára, vagy a kezünkben van ez a vastag, fekete, vagy éppen színes könyv, bármilyen fordításban, akkor hogyha összeszeretnénk foglalni, hogy miről szól és mit mutat be, akkor tudjuk azt, hogy az Isten megmentő munkájáról szól, amely Jézus Krisztusban jött el az emberek közé. De Jézus Krisztus csak a második részében, és hát a Bibliánkban a vékonyabb hátsó részében kerül elő. Mit mutat be tehát az Ószövetség? Az Ószövetségben történeteken, példázatokon, élethelyzeteken keresztül újra és újra előképeket látunk Jézus Krisztusra. Itt például nagyon érdekes, hogy egy nő, aki közben jár az ő népéért, azt kell mondjuk, hogy Eszter ilyen szempontból egy fontos előképe lehet az Úr Jézusnak. Tehát megmenekül a zsidó nép különleges körülmények között ebben az időszakban, és mai napig fontos ünnep ez, tehát 2500 év elteltével is, mai nap is a zsidó közösségek megünneplik az Eszter könyvében leírt eseményeket, és úgy hívják ezt, hogy a Purim ünnep. Úgyhogy, hogyha elmentek tavasz környékén, olyan márciusban szokott lenni, nekem egyszer megadatott egyik barátommal, még fiatal koromban elmentem a Kazinci utcába, ott van egy ortodox zsidó zsinagóga. És ez a barátom akkor már teológiára járt, és nehezen ment neki a héber, úgyhogy elment és keresett magának egy olyan zsidó közösséget, ahol tudott gyakorolni és elbeszélgetni a helyi emberekkel, a helyi rabbival, és egyszer magával vitt engem, és emlékszem, nagy élmény volt számomra ez a Purim ünnep. A 10 fejezetet felolvassa a rabbi, ez azért egy jelentős idő, tehát fél óra, óra, másfél óra, közben a gyerekek és a felnőttek egy nagy teremben vannak együtt, és amint kimondják a gonosznak a nevét, Hámánnak a nevét, akkor a gyerekek a kereplőjükkel a kezükben megpörgetik, és nagy zajt csapnak. Nagyon élvezik egyébként, várják, hogy mikor mondja már ki a rabbi ezt a nevet. És amikor meg Eszterről van szó, vagy Mordokájról, akkor mindenki örül, újong, és egy örömünnepről van szó. Egy vendégszeretetről, vendéglátásról, nagyon finom egyébként a zsidó embereknek a főztje is. A kicsi töltött káposzták, vagy éppen a flódni, lehet, hogy sokan ismerjük ezt a süteményt. Kiterjesztve tehát, az egész Biblia kontextusában látva, megfigyelhetjük, mennyi párhuzam fedezhető föl az üttörténet legfontosabb eseménye, Jézus megmentő munkája és az egyházért végzett közbenjárása, valamint Eszter története között. Most, amikor folytatjuk az igerész elolvasásával, és láthatjátok majd itt mögöttem kivetítve, akkor először a negyedik rész végét szeretném hozzákapcsolni a mai ötödikhez. Nem olvasom el az egészet, csak a kiemelt részeket. Két ok miatt is, egyrészt mert összekapcsolódnak, másrészt mert múlt héten még eddig jutottunk. Az Eszter királyné lakomáját tehát bevezeti Mordokáj és Eszternek a beszélgetése. Mordokáj a nevelőapja volt Eszternek, és a háttértörténet pedig az, hogy kiderült számukra az a szomorú hír, hogy valaki az ő népük ellen szövetkezett. Olvasom tehát Eszter 4. fejezetét a 11. verstől. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre ugyanaz a törvény vonatkozik. Aki hivatlanul bemer menni a királyhoz, a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Ki itt a beszélő? Eszter mondja ezeket a szavakat Mordokájnak, az ő nevelő apjának. A szituáció pedig az, hogy Mordokáj tájékoztatja Eszter királynét a készülő bajra, és megkéri őt, hogy legyen bátor, kockáztasson és menjen be a királyhoz. Abban az időben óriási tiszteletben álló személyként a királyhoz nem lehetett akárhogy belépni, még a saját feleségének sem. És Eszter pedig, tudva azt, hogy ha nincs felé kinyújtva az aranypálca neki vége, természetes módon félelemmel van tele. Mordokáj viszont ezzel bátorítja és figyelmezteti Esztert a 13. verstől. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül, mert ha te most némán hallgatsz, a zsidók kaphatnak módot máshonnan szabadulásra és menekvésre. Te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra? A 14. vers, amelyben Mordokáj egy kérdést tesz föl, vajon nem a mostani időben lettél a helyeden, és hogyha nem vagy a helyeden, akkor kaphat a nép más megoldást, odaérthetjük Istent. Az Eszter könyve különleges, mert az egyetlen olyan könyv, azt mondják a teológusok, amelyben nincs benne, nem szerepel Isten neve. Viszont biztosak lehetünk abban, hogy Istentől ihletett, és ugyanolyan tekintélyt adhatunk neki, és az üzenetei és az egész szellemisége az egyezik a Bibliával, és pont a 14. versben egyébként benne érezhetjük nagyon az Isten Mordokáj szavai mögött, hogyha, mondja Eszternek, ha te királyné létedre nem használod ki az adott időt, az alkalmas pillanatot, hogy segíts, akkor az Isten, nincs leírva, de ott érezzük benne, tud megmentést biztosítani. Ez tehát az 5. fejezetnek picit a háttere, és most szeretném az 5. fejezetből csupán az első 8 verset átnézni veletek, aztán pedig a korábbi alkalmak hátterét. Így szól tehát az 5. rész első verstől. 3 nap múlva Eszter királynői ruhába öltözött, és megállt a királynői palota belső udvarán, szemben a királyi palotával. A király, Ahasvéros vagy Szerxész ismert nevén, éppen a királyi trónján ült a királyi palotában, szemben a palota bejáratával. Képzeljük el a helyzetet. Amint meglátta a király, hogy Eszter királyné ott áll az udvaron, kegyelmes volt hozzá, és kinyújtotta Eszter felé a kezében levő aranypálcát. Akkor odament Eszter, és megérintette a pálca végét. Tovább fogom olvasni, most imádkozzunk. Mennyei Atyám, szeretnénk téged kérni, hálával és tisztelettel, hogy a mai üzenetből tudjuk azt megérteni, ami nekünk szól, ami alkalmazható az élethelyzetünkre. Adj nekem, Uram, értetőséget, és köszönjük azt, hogy te vagy a megmentő, és hogy tanulhatunk ebből a történetből is, és imádkozom minden házasságért, már meglévőért, vagy jövőbeli házasságért itt a közösségünkben, vagy a környezetünkben, az ismeretségi körünkben, a családjainkban. Hadd lehessen a házasságok és ezek a kapcsolatok példák és illusztrációk arra, hogy te szereted, Uram, a népedet. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Kis visszatekintés után tehát az 5. részt nézzük majd át, és tovább fogom olvasni. Az elmúlt vasárnapokon, mivel már ez az 5., és itt az elmúlt 4 vasárnap szó volt Eszter könyvéről, több üzenetet, tanulságot és témát vetett föl számunkra az ige hirdetés. Volt szó vendégszeretetről, vendéglátásról, csak itt címszavakba hadd említsek meg párat. Volt szó tiszteletről, tiszteletről minden szinten. Még az ellenségeink tiszteletéről is. A tiszteletbe beletartozik az elismerés, a megbecsülés, a dicséret, és az imádat is. Ezek fokozatok, és az imádatról azt tanultuk, hogy ez az Isten tiszteletet jelenti, és csak őt illetheti meg. Az engedelmességről is volt szó több alkalommal, alázatról, csendes szerénységről, mely a gőgnek az ellentétje. És ez nem megalkuvást vagy félelmet jelentett, ebben a történetben sem, Eszternél sem, mert ma sem ez kell, hogy jelentse. Az igazi alázatban óriási erő van, és én is szeretném ezt tanulni. Így hangzik a Biblia szavai az Új Szövetségből, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Erre gyönyörű példát látunk Hámán és Mordokáj esetében, vagy éppen az árva, kitaszított lány Eszter esetében, aki királynő lett. Aztán volt szó határhúzásról, a nementmondás művészetéről. Mennyire fontos, amikor valaki ki tudja mondani, hogy ezt már nem szeretettel, de határozottan, ahogy Mordokáj tette. Nem borult le más ember előtt, ahogy az Úr Jézus sem borult le az őt kísértő Sátán előtt. Aztán volt szó áldozatvállalásról, volt szó a siker áráról, ahogy említettem, Eszter háttértörténetét, ha megismerjük, kevésbé irigylésre méltó. Ami irigylésre méltó belőle, és talán a tévében megjelenő sztárokból, celebekből, vagy a magazinok címlapján ránk mosolygó emberekből, az, amit mi látunk, de amit nem látunk, az talán, hogyha megismernénk, az kevésbé lenne irigylésre méltó. Aztán volt szó bátorságról, komfortzónán való kilépésről, és sokszor ott található a győzelem. Sokszor kell a kezdeményezés, ami nehéz. Aztán, ami kell ahhoz, hogy kimerjünk lépni, ami kell ahhoz, hogy tudjunk alázatosak lenni olyan helyzetben, amikor nem megy, és sorolhatnám, ehhez bizalom kell Istenben. Aztán végül volt szó tanácsadókról, kikre hallgatunk, te milyen emberekre hallgatsz, kikkel veszed körül magad, hiszen amikor döntést hozunk, annak lesz következménye. A király esetében, Ahasvérosnál, vagy Szerszésznél, ismertebb nevén, tanultunk és meghallgattunk egy csatát, amelyet ő elvesztett, rossz döntéseinek a következménye. Aztán az Eszter könyve elején pedig egy másik rossz döntése, így mondhatnánk, a királynő elvesztése, vagy előzése is, aminek a következményeit hordoznia kellett. Más kérdés, hogy Isten ezt a döntését tudta használni. És tudhatjuk azt, hogy semmi sem véletlenül történik. Ez tehát lehetőség. Isten tudja használni a hullámvölgyeinket és a hullámhegyeinket is, de a lelki pusztaság időszakokban fontos nyitottnak lennünk, erről is tanulhattunk az elmúlt alkalmakkor. Van, hogy te döntesz, és hordozol a következményét, és van, hogy nem te döntesz, de mégis téged érintő döntések következnek. Ugye, amilyen országban élünk, meghatározzák körülöttünk a törvényeket, az élethelyzeteket, és ezt nem mi döntjük el közvetlenül, de hat ránk. Amit viszont eldönthetünk, az a reakció, vagy az az attitűd, ahogy viseltetünk ebben a helyzetben. És Eszter azért nagy példa, mert amikor manapság úgy mondanánk, hogy elrabolták és eladták szexrabszolgának, ne szépítsük, egy háremben adták el őt, nem is fizettek érte semmit, konkrétan megfogták és elvitték. Ha így nézzük, ez nagyon csúnya, nagyon lelketlen, de hogyha úgy nézzük, hogy Eszter nőként, lányként hogy reagált erre, abban van egy hatalmas méltóság. Az ő attitűdje, az ő hozzáállása, az ő reakciója, az megváltoztatta a történet további eseményét. Az ima és a közbenjárás erejéről is beszéltünk, és az előzőhöz kapcsolódva még, hogy amikor döntéseket hoznak fölöttünk, de nem mi hozzuk, ugye, de érint minket, kaptunk bátorítást itt az elmúlt hetekben, hogy imádkozzunk a vezetőinkért. Mert az az alapelv, hogy ugye kevés ember hoz sokak felett döntést, de bármilyen politikai, gazdasági, egyéb helyzetben élünk, ahogy Eszter is, egy idegen birodalomban kitaszítottként és nem kedvelt nép tagjaként élt, ilyen helyzetben is maradjon meg a hívők, az istenfélőknek a küldetése. Ez nagyon fontos. És végül, de nem utolsó sorban, a mennyasszony és a vőlegény témája és példái is felmerültek. Ugye, Vásti királynő, akit lecserél a Ahasvéros, Szerxész, a király, az ő hozzáállása az engedetlen. Eszter, az új királyné hozzáállása pedig vele szemben alázatos. A kultúránkkal ellentétben, tehát a Biblia, az nem azt támogatja, hogy folyamatosan az érzelmeink, aktuális kedvünk szerint cselekedjünk, vagy úgy cselekedjünk, ami nekünk kényelmes, azt megtesszük, ami nem, azt nem. Kicsit Vásti így volt ezzel. Az új szövetségben Jézus Krisztus szeretné megmutatni és láthatóvá tenni az ő népét, az ő egyházát. Úgy, ahogy szerette volna bemutatni a király az ő feleségét. Hozzáteszem zárójelbe, hogy az az állapot és talán az a mód, ahogy meghívta őt részegen és az ő tivornyáján résztvevő barátai előtt szerette volna mutogatni a feleségét, az valószínűleg a Biblia szellemiségében nem helyes. Viszont láthatjuk ugyanígy a királynő engedetlenségét. Amikor tehát a Bibliában azt látjuk, hogy az új szövetségben, és ez ránk vonatkozik már, Krisztus szeretné megmutatni az övéit, szeretné, hogy az egyház az legyen só és világosság, legyen hegyen épült város, akkor a Biblia az engedelmesség párti, rendpárti, és azt támogatja, hogy állampolgár vagy vezetés, kormány viszonylatában legyen rend. Szülő-gyerek, tanár-gyerek viszonylatában is nagyon fontos az engedelmesség és a rend. Ugyanígy férj és feleség, férfi és nő helyzetében is. Mindenki a maga Istentől kapott szerepében van leginkább a helyén. Az ember persze fellázadt és feszegeti a határait folyamatosan. Ezt élem át én is, sokszor te is, ha belegondolsz a mindennapi életedbe. Szerepzavarainknak az alapvető oka az a bűn, amit már egyébként ősszüleinket is jellemezte. Nem máshogy szól, mint hogy majd én megmondom, mi jó nekem. Erről szól az emberiségnek a betegsége, erről szól te és az én életemnek is az alapvető problémája. És manapság annyi mindent meg akar mondani az ember, talán még a saját nemünk megválasztását is meg akarja mondani ugye az ember. Egyszer egy jó értelembe vett konzervatív lelkész így kezdte a prédikációját. Kedves gyülekezet, be kell vallanom, hogy régen egy női testbe zárt férfi voltam. Mire a gyülekezet hangulata megfagyott, de aztán folytatta a lelkész, aztán megszülettem. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a dolgok helyes menete, és jól illusztrálja talán azt, hogy keresztényként, hogy álljunk hozzá a dolgokhoz, hogyan legyünk a helyünkön nőként, férfiként, gyerekként, férként, feleségként, szülőként, vezetőként, vagy beosztottként. Az első tehát Isten, és hogyha valaki életében ő a helyén van, és az Isten szerinti szerepét be tudja tölteni, akkor csodálatos módon tudja megélni az életét, és áldás tud lenni a környezetében. Mindenek előtt tehát a szerepünket betöltve legyünk a helyünkön, de tartsuk legfontosabbnak, hogyha te már Isten gyermeke vagy, akkor tarts a legfontosabbnak, hogy Isten mennyei állampolgára vagy. Aztán persze tarts fontosnak, hogy magyar vagy, tarts fontosnak, hogy férj vagy feleség, szülő vagy gyerek. Nos tehát, mielőtt tovább mennék egy-két olyan ószövetségi és újszövetségi igerészre, amelyen szeretném bemutatni, hogy a Biblia hogyan ad képeket és illusztrációkat a házasságról, ezt a pár verset szeretném megnézni veletek. Pünkösd után kezdtük, és hétről hétre foglalkozunk Eszter könyvével. Az ötödik rész, ahol most tartunk és ahol megálltunk, ez a 10 részes könyv közepe és csúcspontja. Ez az epizód, amit itt most elolvastam és elolvasok, ez jelenti a fordulópontot. Egy kérdés van, vajon megmenekül-e nem csak Eszter királyné, hanem az Isten népe? És ebből a pár igeversből kiderül, hogy igen. Első két vers tehát, újraolvasom. 3 nap múlva Eszter királynői ruhába öltözött, és megállt a királyi palota belső udvarán szemben a királyi palotával. A király éppen királyi trónján ült, a palotában. Amint meglátta a király, hogy Eszter királyné ott áll az udvaron, kegyelmes volt hozzá, és kinyújtotta Eszter felé a kezében levő aranypálcát. Akkor odament Eszter, és megérintette a pálca végét. Mik tűnnek föl nekünk az első hallásra ebből a részből? Azt gondolom, hogy tisztelet, alázat, ami jellemezte a királynét, bátorság, kezdeményezés, ezek mind olyan értékek, amiket tanulhatunk. Volt benne azt gondolom remény, hogy viszonzásra nyer az ő közeledése, és hogyha a királyt nézzük meg, akkor azt gondolom, hogy kellett, hogy legyen benne valami mély szeretet, ami azt a 30 napig nem látást is átívelte, és azt gondolom, hogy nem szánalomból nyújtotta ki az aranypálcáját, hiszen szemrebben és nélkül kivégeztetett bárkit ez az ember, tehát nem gyenge volt ez a méd-perzsa uralkodó. Nem szánalom, hanem mély szeretet lehetett benne Eszter iránt. Harmadik verstől. A király megkérdezte tőle, mi áradban vagy, Eszter királyné, mit kívánsz? Még ha országom felét is megkapod. Na ez a mondat, ez igazán a szeretet jele. Negyedik verstől. Eszter így válaszolt. Ha jónak látja a király, jöjjön el ma Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet rendeztem. A király erre így szólt. Siessetek Hámánért, hogy teljesítsük Eszter kérését. Aztán a király Hámánnal együtt elment a lakomára, amelyet Eszter rendezett. Eszter tapasztal a király részéről megbecsülést, értékelést, és ő viszont ad a királynak udvariasságot, mértékletességet és vendégszeretetet. Nem rohanja le rögtön a kéréseivel, nem önti rá, hanem beépít egy pár lépcsőt. Ez pedig az Eszter lakomája. Eszter nagy példa az érzékenysége szempontjából. Hogy miért nem adta elő kérését Eszter királynéja? Király felszólítása ellenére sem, figyeljük meg, a király felszólítja, mi áradban vagy, mit kívánsz? Azt gondolom, hogy ez nem elodázása, vagy éppen kitérése a királynak a hangulatától való kitérés, hanem a helyes pillanat kivárása. És lehet, hogy az is benne van, hogy Eszter jól tudta, hogy a férfiaknál sokszor a megfelelő pillanat a jólakottságuk után következik be, és ezt tudva, a királynőt, vagyis a királynő pontosabban lakomára invitálja a királyt, ami után fontos ügyét elé tárhatja. Hatodik verstől. Ott vannak tehát együtt. Borozgatás közben így szólt a király Eszterhez. Mit kérsz? Megadom. Mit kívánsz? Még ha az ország felét is meglesz. Eszter így válaszolt. Van kérésem és kívánságom. Ha elnyertem a király jó indulatát, és jónak látja a király, hogy megadja kérésemet, és teljesítse kívánságomat, jöjjön el a király Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet rendezek nekik. Holnap aztán válaszolok arra, amit a király kérdezett. Ezekben a versekben a király nagy vonalúsága, tehát országom fele, nem akárkinek mond ilyet, a királynő tiszteletével találkozik, és úgy beszél vele, mint egy nagy méltósággal, ha jónak látja a király. Aztán van Eszter szavaiban okosság. És úgy fordul a királyhoz, ha megadja kérésemet és teljesíti kívánságomat, jöjjön el a király egy holnapi lakomára. Észrevesszük ugye, hogy ha már eljön a király a holnapi lakomára, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy meg fogja adni Eszter kérését. Az előzetes fogadás, mely ráhangolódás volt a lakomára, úgy ér véget kimondatlanul is, a történetben nincs leírva, hogy a király elfogadja a meghívást, de egyértelmű, világos, hogy így történt. Az imént tárgyalt értékek, imént tárgyalt minták alapján szeretném most bemutatni, hogy mit mond a Biblia a házasságról, mint Isten és népe viszonyáról, ez főleg az Ószövetségben lelhető föl, és a házasságról, mint Krisztus és az egyház viszonyáról, itt pedig az Új Szövetségből hozok igéket, de fontos az, hogy ez az egész egy koherens teljesség. ami az Ó és az Új Szövetségben megtalálható. Azt előre szeretném bocsájtani, hogy lehet, hogy valaki úgy gondolná, akár aki most itt ül, vagy aki majd hallgatja ezt a prédikációt, hogy jobb lenne az előadónak, a prédikáció mondójónak nekem majd 2 hét múlva beszélni erről, a témáról hitelesen. Jogos, de hadd mondjak 2 dolgot. Az egyik, hogy szeretném megtartani az alázatot, és általános alapelveket hadd hozzak most, amely segíthet azt gondolom mindenkinek olyan alapelveket vázolni, amiket mi is tanulhattunk egy egyes oktatásunkon, és ezért is itt is hadd jegyezzem meg, nagyon hálásak vagyunk a Madarász házaspárnak, akik foglalkoztak velünk így egész tavasszal, és itt a gyülekezetből is több házaspárnak, lelkipásztornak. Tehát olyan alapelveket, amelyek megállják a helyüket, és a második ok, amit hoznék, hogy azt is hiszem, hogy akkor is lehet valaki hiteles és jó segítő, jó példaadó, hogyha nem élt át még bizonyos élethelyzeteket. Kisebb port kavart nemrég, hogy egy-két lelkésztársam, akinek ugye még nincs gyereke, fiatalok, lehet, hogy már házas, vagy mennyasszonya van, gyermeknevelés témában mert állást foglalni. És ugye a fegyelmezés témában lehet pro és kontra érveket hozni, de kérdezem én, akkor mi a helyzet például Pál Feri atyával, aki párkapcsolati vagy gyereknevelési témában osztja meg mély gondolatait. Május végén a Szeretett Szolgálatnak az éves vezetői alkalmán lehettünk egy páron, és ott is előadott Feri atya, és sokat jelentett számomra. És azt gondolom, hogy nagyon is helye van ennek. Tehát kezdjük az Ószövetséggel, és szeretnék 3 profétától egy-egy rövid részt behozni. A 3 profétából 2 nagy proféta, 1 kicsi, ez nem a méretükre utal, vagy a magasságukra, hanem inkább a könyvük terjedelmére szoktuk használni, Jeremiás és Ezékiel nagy proféták, Hóseás pedig kis proféta. Az első részben, Jeremiás 31-ben szeretném így bemutatni a házasságot, mint Isten és Izrael viszonyát. Ezt írja az ige. Jól hallom Efraim kesergését, megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy Uram, az én Istenem. Elfordultam tőled, de aztán megbántam. Belátva bűnömet, mellemet vertem, szégyenkeztem, pironkodtam, mert viselnem kellett ifjúságom gyalázatát. Hát nem az én drága fiam Efraim? Sokszor Efraimmal írja le Izraelt, mert az egyik legnagyobb törzs. Hát nem az én kedves gyermekem? Valahányszor megfenyegettem, végül mégis elfog a szánalom iránta. Megremeg érte a bensőm, irgalmaznom kell neki, így szól az Úr. Állíts magadnak jelzőoszlopokat, rakj le útjelzőket, figyeld az országutat, az utat, amelyen elmentél. Térj vissza, Izrael szüze, térj vissza városaidba. Meddig tétovázol még, te szófogadatlan lány? Mert valami újat teremt az Úr a földön, a nő fog járni a férfi után. Ebben a képben a férfi, a férj, az Isten, és a nő, a szófogadatlan lány, vagy Izrael szüze, az pedig a választott nép. Aztán Ezékielnél. Az előzőben Izraelről volt szó, most pedig Jeruzsálemről, mint a fővárosról, de ez a város is, amely egy női megszemélyesítést fog itt kapni, mind-mind az Isten és a népe kapcsolatát mutatja be. Elég plastikus képek jönnek, úgyhogy csatoljátok be a biztonsági öveket, készüljetek föl. 1. verstől így szólt hozzám az Úr igéje Ezékiel 16-ban. Emberfia, szembesítsd Jeruzsálemet utálatos dolgaival. Ezt mond, így szól az én Uram az Úr Jeruzsálemhez. Kánaán földjéről származol, ott születtél, apád Emóri, anyád pedig Hetita. Ilyen volt a születésed. Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldökzsinórodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek. Senki sem szánt meg, hogy bármit is megtett volna ezekből, könyörülve rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. De én arra jártam, mondja az Isten, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. azt mondtam hát neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Fölneveltelek, mint a mezőfüvét. Nagyra nőttél, fölserdültél, mellett kitelt, szőrött kinőtt, de még teljesen meztelen voltál. Arra jártam, és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért ráterítettem ruhám szárnyát, és betakartam meztelen testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled. Így szól az én Uram, az Úr, és az enyém lettél. Megfürdettelek vízben, lemostam rólad a vért, és bekentelek olajjal. A 14. verstől így folytatjuk. Szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket én aggattam rád, így szól az én Uram, az Úr. És jön a fordulat, a sajnálatos fordulat, de elbizakodtál szépséged miatt, és hírhedt parázna lettél. Elárasztottad paráznaságoddal, aki csak elment melletted, és az övé lettél. Fogtad a ruháidat, tarka sátrakat készítettél a halmokon, és ott paráználkodtál. Ilyen még nem volt, és nem is lesz. Ez le van írva így a Bibliában. És hogy teljes legyen a kép, hozom még Hóseás 2-ből szintén egy nagyon mély képet, amely az új kezdetről szól. Lássuk meg, hogy ezekben ott van Isten fájdalma, mint megcsalt szerelmes, de lássuk meg, hogy ott van benne a remény és az új kezdet iránti lehetőség. Hóseás 2.16. Azért most én csábítom őt, mondja az Isten Izrael népére, elvezetem a pusztába, és szívhez szólóan beszélek vele. Aztán visszaadom szőlőjét, és az ákorvölgyet a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy válaszol nekem, mint ifjúsága idején, mint amikor kijött Egyiptomból. Azon a napon a férjednek fogsz hívni. Így szól az Úr. És nem hívsz többé bálodnak. Ez egy pogány isten a bál. Kiveszem szájából a bálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Azon a napon szövetséget kötök javukra a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a földön csúszómászó állatokkal. Kiírtom az íjat, a kardot és a háborút az országból, és biztonságban élhetnek. És a két kulcsvers, amely sokat jelent nekünk is Veronikával. Eljegyeztelek magamnak örökre, eljegyeztelek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyeztelek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Jó esetben az eljegyzés az két fél azonos részvétele. De minduntalan azt látjuk a Bibliában, hogy Isten az, aki hűséges, és ott áll, és akkor is szeret, amikor a másik fél, az ember, Izrael népe, az egyház, te meg én, kilépünk ebből egy időre, vagy teljesen. És Isten mindig ott áll, és mindig ott fog állni, mert azt mondja, eljegyezlek magamnak örökre. Isten és népe közötti viszonyt, tehát Hóseásnál láthatjuk az egyik legjobban, ő kapta az egyik legnehezebb feladatot, mert saját életében kellett bemutatnia, hogy mit is jelent ez. Más profétáknál is szimbolikus jelentőségű cselekedetekkel illusztrálják a főszereplők a lelki történéseket és Isten hozzáállását ezekhez. Ugyanígy Hóseás házassága is proféciájának részévé vált. Megtudjuk a könyv elején, hogy Isten azt szeretné, hogyha ez az ember feleségül venné Gómert, a parázna nőt. Benne van a Bibliában. Akitől három gyermeke is születik. Képzeljük el, parázna nőt feleségül vesz, lesznek gyermekei, és mi történik utána? A nő aztán elhagyja, visszamegy korábbi foglalkozását űzni, ahonnan újra megmenti és kiváltja Hóseás Isten parancsára, utasítására. Hóseás neve azt jelenti, az Úr megment. Az ószövetségi felfogás szerint a jelképes tett az több, mint pusztán egy kép, hanem hitelesíti a hirdetett igét, és mintegy elindítja annak a folyamatát, beteljesedését. Hóseás könyve, meg a legtöbb profitai könyv is egy fő alaptémát variál az Ószövetségben. Izrael, később Júda, elbukása a bálványimádás miatt. Bibliai nyelvezettel a bálványimádást paráznosságnak hívják, és a szellemi paráznosság, ami sajnos a kánaáni népek mintájára, Isten választott népe közé, a zsidók közé is beszüremkedett, többek között a bálkultusz volt. És az ilyen pogány istenségek szellemi tisztelete testi orgiákba is átcsapott. A termékenység kultusz kapcsán. Így beszélhetünk mindenféle értelemben vett paráznosságról. Sajnos egy általános emberi törvényszerűség, hogy amikor valaki életében szellemi erjedés, szellemi hűtlenség kialakul és általánossá válik, ahogy az ember elfogadja, megszokja, megbarátkozik azzal a benne levő testi gondolatokkal, és az őt körülvevő emberek is ezt támogatják, mert támogatást kap a környezetéből, akkor könnyen lesz ennek az egésznek testi és fizikális vetülete is, pusztítása is. Tehát az Ószövetségbe végigvonul, Izrael népe történetében sajnos, hogy Isten és népe kapcsolatában kezdetektől kulcskérdés a hűség, de a parázna lelkület olykor vezethet ugye parázna tettekhez. A kulcskérdés a hűség, ennek a hiánya pedig soha nem Isten részéről merül föl. A gyenge láncszem az Izrael, a gyenge láncszem az az egyház, a gyenge láncszem az te vagy és én vagyok. De hinnünk kell a megtartásban. Ez az egyetlen esélyünk. Isten az, aki kiválaszt, és ezt az egész Biblia kontextusából, az új szövetség igéből is láthatjuk. Ő az, aki kiválaszt, ő az, aki megmos, ő az, aki megtart, és ő az, aki üdvözíti az övéit. És ezt az új szövetségi igazság láncolatot, hála Istennek a reformáció újra felfedezte. És most már mindenhol szerte az egyházban, hála Istennek sokan hirdetik. A házasság, mint Isten és az egyház viszonya végül, tehát az új szövetségben, szeretnék erről is szólni. Az új szövetség például az 1 Korintus 7-ben, vagy az 1 Timóteus 2-ben, vagy az 1 Péter 3-ban, és sorolhatnánk a helyeket, beszél Isten és az egyház, Krisztus és az egyház kapcsolatáról és a házasságról. Talán az egyik legfontosabb igeverset hadd hozzam ide nektek a vége felé, ez pedig az Efézus 5:21-33. Ez volt az alapigénk, amely végigkísér bennünket is mennyasszonyommal tavasszal, ahogy mentünk a jegyes oktatásokra. Mindig ezt ismételgettük és elolvastuk. A kiemelt verseket hadd olvassam. Figyeljük meg, és hogyha asszony vagy, vagy férj, akkor különösen figyelj arra, ami rád vonatkozik, és hogyha még leány vagy, vagy fiú, akkor is figyelj, mert ha majd eljön az idő, akkor tudd, hogy mi vonatkozik rád. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. És akkor jön egy mózesi, egy ószövetségi idézet, 31. verstől. Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig, mondja Pál, ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Tehát a 31-es vers elhagyja apját és anyját, Pál az 1 Mózes 2:24-ből emeli át és idézi, és nagyon figyelemre méltó, hogy Pál is a teremtés rendjéhez nyúl vissza, mint ahogy Jézus is, mikor kérdezték őt a házassági krízissel kapcsolatban. Mózes törvénye ugyanis kiskapui, Mózes törvénye kiskapui elvezethetnek a válás irányában, de nem így volt ez a kezdetektől. Erre mutat Jézus is, erre mutat Pál is. egy fontos dolog a házasságban, és hadd legyek gyakorlati egy kicsit, azt gondolom, és majd átélem, de reménnyel vagyok, hogy, és átéljük mindannyian azt gondolom, akik házasok, hogy Isten azért nem ad nekünk egy tökéletesen passzoló társat, aki megfelel az összes feltételednek. Ha neked ilyen van, akkor kérlek jelentkezz most, mert akkor nem ér semmit, amit most mondtam. Azért nem ad tökéletesen passzoló társat, aki megfelel mindenféle feltételednek, két ok miatt. Egyik, mert nincs ilyen ember. Kettő, mert azt szeretné, hogy megtanuljunk feltétel nélkül szeretni. És ez a cél. És azt kell mondjam ma neked, hogy a hollywoodi házasságot képzelsz el, vagy ezt kérdezem. Vagy azt kérdezem, hogy lelki társat, a hozzánk élő nagy őt keressük? A Biblia alapján azt kell mondjam, felejtsük el. Felfedezem, hogy nagyon más a társam, mint én. Lehet. És meg akarjuk változtatni a saját képmásunkra? Nem fog menni. Nem megy. Nem inkább az lenne a közös célunk a Biblia alapján, hogy Krisztus képére formálódjunk együtt. A nagy titok, amiről Pál is beszél, hogy a házasságod, reményeim szerint a házasságom, és reményeim szerint sokatok, akik még fiatalon vagytok itt, jövőbeli házasságotok kifejezheti majd Krisztus és az egyház viszonyát. Képzeljük el tehát végezetül Esztert, aki annyira szeretett volna belépni a királyi trónterembe, de félelem volt benne, mert ha a király nem nyújtja ki felé az aranypálcát, akkor meghal. Emeljük át ezt az érzést és ezt a helyzetet az új szövetségre. A Krisztusban hívő felé, az ő egyháza felé folyamatosan ki van nyújtva az a képzeletbeli aranypálca. És a zsidók 4, 14, 15, 16, de most csak a 16-ot olvasom, így szól. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Most még a kegyelem és az irgalom trónusa elé járulhatunk. És azt tudnunk kell, hogyha a Biblia igaz, akkor egy nap mindenki megáll majd az igazság és az ítélet trónusa előtt. Ha nem igaz, akkor kidobhatjuk az egészet. És most is csak találkozni jöttünk egymással, kicsit együtt lenni, zenét hallgatni, üldögélni, de ha igaz ez az egész, akkor az a bátorítás, hogy gyere most, miért jönnél később, úgy is jönnöd kell, gyere most a kegyelem, a szeretet és az irgalom trónusához. Ha Krisztusban vagy, ami azt jelenti, hogy igaznak elfogadod a Biblia antropológiáját, amit az emberről mond, végtelen elveszettségét, és érvényes rád az evangélium megmentő ereje, akkor Isten rád úgy néz, mint ahogy az énekek énekében néz a király az ő kedvesére, a férj a mennyasszonyára, a leányra. Mindened oly szép, kedvesem, semmi hibád nincsen. Ez az énekek 4-ből, vagy az énekek 6-ból. Királyné van 60, másod feleség 80 is, lány meg számtalan, de galambom csak egy van. Ez a tökéletes anyjának egyetlene, szülőjének kedvence. Nézik a lányok, és boldognak mondják. Dicsérik a királynék és a másod felesége. Ki ez a lány? Úgy ragyog, mint a hajnal, szép, mint a holdsugár, tiszta, mint a fénylő nap. Ki merne magára olyat mondani, vagy akár a mennyasszonyára, vőlegényére, feleségére, vagy férjére, hogy nincs hibád egy sem, vagy azt, hogy tökéletes vagy. Amikor valaki az oltárhoz megy, akkor gyönyörűen fel van öltözve, lányok fehérben, és kifejezve a tisztaságot, a szépséget, a tökéletességet. De mi itt emberi viszonylatban nem beszélhetünk erről makulátlanul. Viszont az énekek éneke egy gyönyörű képet hoz be. És tudnunk kell, hogy a szerelmes lány, aki elhagyta a férjét, És ennek következtében megverték, bajba került, elveszett, bolyongott az éjszakában, a városban. Ő azt hitte, hogy az ő szerelmese hagyta el, de valójában ő ott volt végig. Hol is? Hol is volt az ő szerelmese? A kertben. Virágokat szedett neki, várta haza. Szerette és hazavárta. És amikor visszament a leány, lerongyolódva, megverve, kimerülve, éhesen, akkor ott volt a vőlegény. Ne csodálkozzunk ezen. Mit jelent ez? Amikor te és én, amikor Izrael népe a történelemben, amikor az egyház elfordul Istentől, a saját feje után megy, Isten ott van. Hol? Ahol mindig is volt. Az Éden kertjében. Ahol minden szép és jó. És hazavár. És mit kell tegyünk, amikor elhagytuk őt, mert ő nem hagy el minket? Mit kell tegyünk? Vissza kell mennünk a kertbe, ott, ahol elhagytuk. Ahol tehát elhagyta Ádám és Éva, ahol elhagytuk mind, te és én, miért? Miért számíthatunk rá ott? Mert végtelenül szeret és vár. És még egy titok, lányok, de fiúk is. Tudjátok, miért volt olyan szép a leány? Hogy, tudjátok, hogy miért ragyogott gyönyörűen? Hogy kitől kapta az ékszereit, a ruháját? Emlékeztek az Ezékiel 16-14-re, amit elolvastam? Szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket én aggattam rád. Így szól az én Uram, az Úr. Az egész Biblia azt mondja, hogy hogyha Isten népe, hogyha az egyház szépnek és tökéletesnek van mondva, az egyféleképpen lehet, úgy lehet, hogy a király tette szépé. A király, vagyis Isten adta rá az ékszereket és a gyönyörű ruhát. Miért lehet szép és elfogadható és szerethető az egyház Isten számára? Mert ő azzá tette, és ő azzá teszi. Ez a nagy titok, amiért örökké hálásak leszünk. A házasság tehát egy olyan kép a Bibliában, ami segít megérteni Isten és az övéi viszonyát. Miért? Mert van benne kegyelem, van benne megbocsájtás, van benne az igazságnak a kimondása, a szeretetnek a különböző arcai vagy a nyelvei. Ugye tanultunk korábban Gary Chapman szeretett nyelveiről, nagyon hasznosak. Aztán van benne elfedezés, van benne elrejtés, van benne kemény, őszinte szeretet, van benne megtisztítás, megszentelés, és végül Isten elé állítás, ahogy beszél róla Pál az Efézus 5-ben. A Biblia szerint tehát a házasság eredete az Istentől van, és a házasság célja az Isten szeretetének és szövetségének a kiábrázolása. Lesznek ketten egy testé, és a hármas fonál nem szakad el, mondja a Biblia. Ez az ígéret, legyen igaz, rád is, rám is. És kívánom, hogyha volt olyan gondolat, ami hozzánk szólt ma, akkor vigyük magunkkal. És itt a Kőszikla gyülekezetben a következő hetekben folytatódnak majd az Eszter könyvének a további fejezetei. Magunk részéről pedig, és mennyasszonyommal már 2 hét múlva, mint fér és feleség lehetünk Isten előtt, ha ő is éltet minket, és élünk addig, és a jegyesség főpróbáját a házasság követi majd élesben. És azzal zárnám, az az én reménységem, hogy ahogy a vizes VB-n is jól tud együtt működni Balaton és Budapest, jó reménységgel vagyunk mi is ezen a téren Istenben bízva, és imádkozó szívvel gondolok mindannyiatok jelenlegi és jövőbeli házasságára is, és vigyük magunkkal a gondolatainkat. Így legyen. Amen.